És amikor a sörgyárba értem, mindjárt az istállókhoz mentem. Szaladt elében Mucsek, a jó kiskutya, csóvált azt a hosszú farkát. És mikor lehajoltam, szemét behunyva nyalta a kezem, én pedig bementem a fészerbe a kis baltáért. Kibontottam a csomagot, és kínáltam a Mucseknak a krémrolót. Először nem hitte el, de látva, hogy nevetek, neki látott a krémrolónak. Én meg azon morfondíroztam, mennyit kéne levágnom a Mucsek farkából. Mögé állítottam egy tuskót, megfogtam a Mucsek farkát, és a tuskóra tettem. De Mucsek megfordult, erre megsimogattam, és adtam neki még egy krémrolót. Mucsek tejszihabos pofával megnyalta a kezemet baltanyenestül, és neki látott a második krémrolónak. Én megigazítottam a hasában a Mucsek farkát, és egyetlen csapással levágtam a hosszabbik felét. Mucseknek elakadt a lélegzete, a krémroló fele benne volt, de a farkában a fájdalom alig, hanem olyan nagy volt, hogy Mucsek vonításban tört ki, és forgolódott, és cukorhabbal teli pofával kapkodott a farkcsonkja után. Folyt belőle a vér. Mucsek azt hitte, hogy valaki más volt az, nem én. Váltakozva nyaldosta a kezemet és a farok maradványt, simogattam és vigasztaltam. Mucsicsek, egy pillanat az egész, hanem aztán szép fiú leszel. Ez a divat, ennek meg kell lennie. Ide néz. Felegyenesedtem, és megmutattam neki, hogy nekem is megvan rövidítve a szoknyám. De Mucsek iszonyú sírásba fogott, és láttam, hogy keveset vágtam le abból a farkincából. Le kéne vágnom még egy darabot. De Mucsek hallani sem akart már rövidítésről. Oda tartottam a farkát a tuskóra, ígértem, hogy az összes krémrulót nekiadom, és még veszek is neki. De Mucsek kitépte magát a kezem közül, szájába vette a levágott farokmaradványt, és futott vele az irodába, és ahogy jöttek kifelé a kocsisok, beszaladt a könyvelésbe. A következő pillanatban Francin szaladt ki az irodából, egyik kezében hármas számú redisztollal, másikban a farokdarabbal. Mucsek az utolsó lépcsőfokról ugatott a fészer és az ólak irányába, ahonnan biciklin közeledtem. És mikor az iroda elé értem, behajtott a sörgyárba Gruntorát doktor úr. Az elnök úr csődörének már le volt vágva a farka, és megnyírva a sörénye. A doktor úr leugrott a bakról, odadobta a gyeplőt a kocsisnak, a szoknyámra nézett és kijelentette. Minden le lesz rövidítve, és egyelőre nem látni a folyamat végét. Szóval, gondnok úr, lerövidítjük a munkaidőt, a jövő héttől felére rövidül a szombat, vagyis 12-ig tart a munka. A vendéglősök közti távolságokat úgy rövidítjük le, hogy utánuk megyünk. Eladjuk a maga Orionját, és veszünk egy autót, az lerövidíti az időt, és meghosszabbítja a teret a nagyobb sörfelvásárlás számára. Iván, kiáltott Gruntorát doktor úr a kocsisra, adja ide a dobozomat, hadd kötözzük be a kutyust, hogy elálljon a vérzés. Ezen a délutánon Francin bement Prágába az Orionján. Kihasználtam az alkalmat, és munka után bementem Pepin bácsihoz a személyzeti szobába. A felgyújtott lámpa alatt Pepin bácsi éppen kezet emelt egy óriás termetű sörgyári munkásra, aki térdepelt, és így volt épp akkora, mint az álló Pepin bácsi. Ám de a bácsi fenyegető arcot vágott és üvöltött.
És ha nem tudok uralkodni magamon, és ha behúzok egy olyan osztravait,
az óriás termetű munkás kezét összekulcsolva könyörgött.
József úr, ne juttassa özvegységre a feleségemet, és árvaságra a gyermekeimet!
A körben álló sörgyáriak csendesen nevettek. Akik nem bírták tovább, kiszaladtak a folyosóra, és ott álltak arccal a falnak fordulva, és ököllel verték a vakolatot, és hörögtek nevettükben. Mikor kifuldokolták magukat, berohantak a személyzeti szobába. Pepin bácsi terpezben állt a villanykörte alatt, és kiabált.
Most pedig lássuk, ki az erősebb!
Rávetette magát az óriás termetű munkásra, az hagyta magát. Pepin bácsi egy Nelsonnal leszorította, aztán megpróbálta két vára fektetni a munkást. De a munkás felegyenesedett, és fellökte a bácsit, és ráfeküdt. Mindenki kiabált és tapsolt körülöttük. De Pepin bácsi nyakon ragadta a munkást, az már-már hagyta magát lassan két vára fektetni, de az utolsó pillanatban feltérdelt, a bácsi most dupla Nelsonnal próbálkozott. A munkás felegyenesedett, és vitte körbe a bácsit a szobán, úgy, mint egy kisgyereket, de Pepin bácsi lelkesen kiabált.
Én elsöprő győzelmet aratok, mint Fristenszki!
A munkás megint letérdelt, és bácsistul bukfencet vetett. Csak most vettem észre, hogy mindkét birkózó hosszú fehér alsónadrágban van. A bokájuk ígér, és a bokájuknál zsinórral van megkötve. Az óriás sörgyári munkás, ahogy bukfencet vetett, ráfeküdt Pepin bácsira. A fején feküdt, de a bácsi ezt kiabálta.
Atyafő, hiába minden, vasmarokkal fogom magát!
De az óriás sörgyári felegyenesedett, elkapta Pepin bácsit a bokájánál meg a nyakánál, megforgatta, aztán lerogyott vele. De Pepin bácsi üvöltött.
Most jól odavágtam, mint a Fristenszki a négert!
Aztán a munkás elgyengült, Pepin bácsi vállon ragadta, mire a munkás nem bírta tovább nevetés nélkül, és nevetett, és csorgott a könnye. A bácsi két várra fektette, a maláta mester úr pedig letérdelt és bejelentette. József úr megint öngyőzött. A birkózók fölkeltek, a bácsi meghajolt és mosolygott. Meghajolt azok előtt a tömegek előtt, amelyeket egyedül ő látott maga körül. Holnap pedig visszavágó lesz, mondta a maláta mester úr egy pléjedénybe rejtve arcát. Józsim bácsi, szóltam, jöjjön be egy percre, és vegye kölcsön a fűrészt, jó? Pepin bácsi lihegett, bólogatott, ledobta vaságyáról a takarót, az egész fehér neműje és minden ruhája ott volt az ágy végében. Most arrább gurította a fejpárnát, amely teljesen ki volt zsírosodva a fejrésznél. A párna alatt mindenféle dobos, spulnit és meg annyi furcsa, fölösleges apróságot tartott. Megtalálta köztük a kulcsot, kinyitotta a szekrényt, és kivett belőle egy papírzsákot. Az volt ráírva, hogy Alois Schisler, kalapos és szűcs. És kivett belőle egy gyönyörű fehér tengerész sapkát, aranyzsinórokkal és aranyal odahímzett emblémával, Viribus Unitis.
Ezt a Schisler apó varta nekem, másnak nem csinálná meg, csak nekem!
Így szólt, és föltette azt a szép fehér tengerész sapkát, és úgy állt ott alsó nadrágban, háta mögött a széthányt ágy, a szétrúdalt fehér neművel és ruhákkal az egyik végében, és a halom fölösleges furcsasággal a másik végében. Józsim bácsi, mondtam, milyen szép ágya van, varrok rá magának húzatot is, jó?
Várjon, ha akar!
Felelte a bácsi, és gyorsan felöltözött. A malátások álltak meg ültek, a padlót nézték, és nem tudták, mit mondjanak. Sőt, úgy látszott, sajnálják, hogy betolakodtam a Pepin bácsival folyó szórakozásba. Pedig az az ő szórakozásuk volt, és nekem nincs itt semmi keresnivalóm. Hogy köztem és köztük ugyanolyan különbség van, mint aközött a személyzeti szoba között, ahol 8-an laknak egy rakáson, és az én 3 szobakonyhám között, ahol Francinnal lakom. A sörgyár gondnokával, aki talán a sörgyár igazgatói székig viszi. Míg viszont ők mindig aszalók és serfőzők maradnak, a nyugdíjig, a haláluk napjáig. Pepin bácsi becsukta a szekrényt, és sugárzott a sapka felett való örömében, mert olyant csak egy tengerész kapitány visel, vagy az első tisztje. Jó estét, uraim! Mondtam, és kimentem a személyzeti szobából. Mielőtt még átvergődtünk volna a malátázó sarkánál száguldó szélviharon, gyengülni kezdett a sörgyár meg az istáló sarkain égő villanykörték fénye, mintha a húzat kifújná belőlük a villanyáramot. A bácsi sapkája úgy fény lett, mint a petróleum lámpa tejüvege. Két kézzel kellett erősen fognia a sapkát, hogy el ne ragadja tőle a viharzás. Sőt, az volt a benyomásom, hogy Pepin bácsi már-már fölemelkedik, mint annak idején az én frottírfürdőlepedőm. És pontosan tudtam, hogy Pepin bácsi nem hagyná a sapkáját, inkább felrepülne vele cikcakban a sötétbe, a sörgyári kéményekhez és szélkakasokhoz. És amikor lámpát gyújtottam, és a bácsi kihozta a kádárműhely főnöktől a fűrészt, felfordítottam a széket, és a bácsival megrövidítettük a lábait, nem sokkal, csak 10 centiméterrel. Mindegyik lábnál külön lemértem szabó centiméterrel. Mikor oldalára fektettük az asztalt, azt mondta Pepin bácsi.
Tudja mit, sógorasszony? Mit szöszmötöljön itt folyton avval a centiméterrel? Levágunk az egyik lábából, aztán azt a levágott darabot oda tesszük a következő lábához, így csak vágunk és nem mérünk.
Elnevettem magam. Pepin bácsi maga olyan okos, hogy rendőrnek kéne mennie. A Pepin bácsi ordításban tört ki.
Hagyjon békibe a rendőrséggel! Adolf bácsi csak egy hónapig volt náluk, mindjárt az elején befogták egy tahinírer üldözésére, körülvették a házat, és mikor bementek a konyhába, hát csak a vénasszony jutott, azt mondja a detektívek vezetője, hol van az örege? ha megmondja, hogy elment fatönkö, kér a vezető, belerúgott a szobajtóba, hát látja a nyitott ablakon át, hogy a tahinire rohan a domboldalon. Azt vezényelt előre! Az Adolf meg elsőnek ugrott ki az ablakon, nyakig belerepült a trágyalébe, de kimászott és revolverrel lődöztek az erdőbe, és bekerítették a tahinírert, annak is volt revolvere, akkor rá akarták beszélni, hogy dobja el, mire a tahinírer is, hogyha egy lépést tesznek, öngyilkos lesz itt nekik, akkor a parancsnok egy óra hosszat győzködte a tahinírert, hogy egy enyhítő körülmény lesz, és ő maga kezeskedik, hogy csak fél évet kap, a tahinírer eldobja. Dobta a revolvert, a parancsnok nagygarral bilincsbe verte, és vitték az autóbuszhoz. Az Adolf is föl akart szállni, de azt mondták, hogy ilyen trágyalésen nem lehet. Hát gyalog ment egészen Osztrava határáig, és ott kidobták a villamosból. Hát gyalog kellett mennie hazáig, otthon meg a szállásadónője nem akarta kimosni a ruháját. Erre elvitte a tisztítóba, és kapott egy cédulát. Azt, mikor két hét múlva érte ment a ruhának, annyi ember volt ott, meg egy csomó ismerős kisasszony. És amikor az Adolfra került a sor, a vezetőnő elvette tőle a cédulát, és mikor visszajött, vörös volt, és visszadobta Adolfnak a csomagot, és rákiabált, ha összeszarta magát, akkor mossa ki maga, és szégyenbe ment haza.
Beszélt a bácsi. Én mosolyogtam, és nyiszáltuk az asztallábakat. A Pepin bácsi útmutatása alapján rövidítettük meg 10 cm-rel őket, közben Pepin bácsi beszélt.
Ilyen pehje volt Adolfnak. Egyszer ment a vendéglő mellett, részek fogászok voltak benne, és meghívták Adolfot, és mikor egy jót ivott, és örült, hogy megint szeretik az emberek, akkor az egyik fogász se szó, se beszéd, részegségibe kihúzta a másik fogász előső fogait, és hogy az Adolf is részeg volt, hát az, akinek kihúzták az előső fogait, az meg kihúzta az Adolf összes hátulsó fogait, még őrült szerencséje volt az Adolfnak, hogy nem miskár rólók rúgtak be akkor abba a vendéglőbe.
Az biztos kutyául fájt volna, mondtam az utolsó lábhoz illesztve a levágott darabot, és vidáman vagdaltunk tovább, és Pepin bácsi mesélt.
De aztán gyakorlatozni vitték Adolfot, és valahol a fenébe, Túrót-Szentmártonba volt, és ott is, mert hogy az Adolf bácsi kitanult masinista volt, hát gőzteherautót adtak neki, és az egyik ottani, egy őrmester a katonai újságot olvasta, és az állt benne a körrendeletbe, hogy hebben hengerelni kell a kaszárnya előtt az országutat, mindjárt parancsot meg relútumot adott Adolfnak, és Adolf bácsi térkép után elindult a gőzteher autón hebbe, ez tavasszal volt, és Adolf egész nyáron át csak Szlovákián ment át, és ősszel átlépte Morvaország határát, és egyre lassabban ment, mert vasárnaponként hazajárt. És mikor egész ősszel Morvaországon ment át, titokban odaszólt a Túrót-Szentmártoni kaszárnyába, de ott azt mondták, hogy az őrmester fölakasztotta magát, mert ágyút találtak a főtéren, és senki nem tudta, kitette oda, mire bevitték a raktárba, és ott az az ágyú létszámon felüli volt, így hát az Adolf ment keresztül a gőzteherautóval egész Csehszlovákián tavaszon megérkezett Pilsenbe, de nem volt szene, avval a fával kellett fűtenie, amit összekódult, de sok embernek elégette a kerítését, kivált, ha messze volt az erdő, és attól volt csak nagy késése Adolf bácsinak, hogy tulajdonképpen végül csak egyetlen napot ment hetente a gőzteherautóval, mert 3 nap volt hazamenni vasárnapra Osztravába, és megint 3 napig ment vissza a gőzteherautójához, és így ért nyáron hebbe Adolf bácsi a garnizonhoz, és ott bezárták mindkettőjüket, a gőzteherautót meg Adolfot, és mikor kiderült, miről volt szó, Adolf bácsit Kosumberk várába küldték katonai őrszemnek, és hogy nem volt hova utazni, a Kosumbergben unalmában beleszeretett egy idegen vezető lányába, aztán elvette és folyton ott állt őrt a puskájával, de 3 év múlva kiötőte, hogy alig ha nem megfeledkeztek róla, és levette az uniformist, a puskát a sarokba tette, és azóta is idegen vezető.
Pepin bácsi fölegyenesedett, és leesett az utolsó deszkacsonk. Fogtam a lámpát, és elvittem a kredencre, hogy lássam, milyen lesz a 10 cm-rel megrövidített asztal. És amikor felállítottuk az oldalára fektetett asztalt, elhűltem, és kiguvadt a szemem. Bementem a konyhába, egy percre megálltam a küszöbön, és néztem a sörgyár kéményét a gyümölcsös kert fakoronáinát, és egy perc múlva visszamentem. Pepin bácsi az ujjait babrálta. Mit lehet tenni? Nincs mit tenni, Józsin bácsi. Hozza ide a könyvespolcról Benes Trzebinszki összes műveit, jó? És felállítottam az asztalt, amelyből a sötétben levágtunk Pepin bácsival 4x10 cm, ám de azt a 10 cm-es darabot mindig ugyanahhoz a lábhoz illesztettük, és egy lábat rövidítettünk meg 40 cm-rel. És Pepin bácsi kihozta az összes műveket, a hiányzó láb alá igazítottam őket, de még nem volt elég, és kiegészítettem Smilovszki Parnassziájával.